Kérlek, hogy lapozzatok példabeszédek 6-hoz. Mármint, ha van Biblia nálatok. De ha nincs, az se baj, mert én olvasok. Jó, elolvasom. 6 dolgot gyűlöl az Úr, sőt, 7 dolog utálatos előtte. 16. A nagyra vágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú, és a testvérek közt visszájtszító ember. Drága atyán, kérünk, hogy taníts minket arról, hogy mit tegyünk és mit ne. Adj nekünk világos meggyőződéseket. Adj vezetést, Uram, és erőt ahhoz, hogy megmaradjunk abban, ami helyes. A Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Nem is olyan nagyon régen belekezdtünk egy témába, aminek aztán azt a nevet adtuk, hogy tabuk. És ez a szó sok emberben egy ilyen furcsa mellékízt vált ki, vagy nem tudom, tabuk. Ugye? Ez olyan, ezt hallottam, hogy a tabu azt jelentheti, hogy valami, amiről nem beszélhetünk. Tehát ott van valami, ami fontos, ami lényeges, esetleg jó is, de valamiért nem beszélünk róla, nem szabad róla beszélni. Vagy esetleg rossz, de tagadjuk. Tabu. És én nem ebben az értelemben akarok tabukról beszélni. Én azt hiszem, hogy főleg nekünk keresztényeknek ilyen módon nincsenek tabuink. Mi szeretjük a valóságot, és szeretünk szembenézni vele, szeretünk benne élni. És azért vagyunk ilyen egyenesek, és ilyen átlátszóak, és ilyen nyíltak, mert a valóságban élünk. Abban, ami van, és kész. Viszont azt is tudjuk, hogy azért vagyunk ilyen átlátszóak, mert a valóságban élünk. Nem akarunk elbújni a tények elől, nem akarjuk meghazudtolni a tényeket, megcsorbítani őket. Ha a tények ellenünk beszéljenek, akkor beszéljenek ellenünk. De ha pedig igazunk van, akkor a tények minket fognak alátámasztani. Jól mondom? A másik, hogyha a tények vádolnának minket, van pártfogónk, van valaki, aki szót emeljen a mi oldalunkon, és ez a Jézus Krisztus. És igen, én bűnös ember vagyok. Igen, én hibázom. Nem csak hibáztam, hanem hibázom is, és fogok is hibázni. És mit tesz engem mégis bátorrá? Az, hogy van egy megváltóm, aki kifizette az összes hibám árát, a bűneim árát. Úgyhogy én nem vagyok már kárhoztatás alatt. De ez nem teszi jogossá adott esetben a hülyeséget, amit csinálok. De nagy lehetőséget ad nekem arra, hogy gyorsan megbánjam, és gyorsan helyreálljak. Nekem, holott bűn, a bűn, nem kell félnem a bűntől, nem kell bizonyos értelemben menekülnöm előle, hanem csak törekszem a jóra, és hogyha elbuktam, akkor gyorsan megvallom, egyetértek, és helyreállok. És elengedem a bűnömet, és megyek tovább. Tehát nem így beszélünk taburól. Habár a bűnödhöz senkinek semmi köze, az a te dolgod Istennel. Ha csak nem bántottál meg valaki mást, akkor kérd tőle is bocsánatot. De nincsenek tabuink ilyen módon. Tabu alatt sokkal inkább olyan dolgokat értek, amiket meggyőződésesen nem teszünk. Nem az, hogy nem beszélünk róla, hanem nem teszünk. Nem tesszük sem a szívünkben, sem a gondolatainkban, sem valóságosan. Nem tesszük, mert az teljesen ellentmond mind azzal, amit helyesnek, jónak és fontosnak tartunk. És Istennek van itt példabeszédekben egy felsorolása, és ezt olvastuk el az előbb. 7 dolgot gyűlöl az Úr. És azt gondolom, hogy ez a 7 dolog lehetne tabu, nem? Tehát, hogy ha ezt Isten gyűlöli, ha ő ezt abszolút rossznak tartja, akkor ez lehet, hogy a mi listánkra is felkerülhet, nem? Nézzük meg, mik ezek. Azt mondja, 6 dolgot gyűlöl az Úr, sőt, 7 dolog utálatos előtte. A nagyra vágyó szemek. És nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent, de ismeritek azt a mentalitást, aminek sosem elég. Tehát soha nem elég. És ez hálátlanságot szül. És állandó követelőzést. Állandó jogtalan követelőzést. A nagyra vágyó szemekkel nem az a baj, hogy akarnak valamit. Hisz erről sokat beszéltünk, és talán nem itt, de az utóbbi időben sokat beszéltünk, hogy mi emberek szomjazó lények vagyunk. Beszéltünk itt erről? Beszéltünk. Szomjazó lények vagyunk, akiknek kapniuk kell, muszáj. A nagyra vágyás nem arról szól, hogy én kérek, és ez felháborító, ez nem tetszik Istennek, hanem a nagyra vágyással az a baj, hogy nem vagyok hálás. Hálátlan vagyok. És ez a hálátlanság bizonyos értelemben megrabol. Ez a hálátlanság nem vesz tudomást arról, ami megvan nekem. Követelőző szív. Ez az eredménye. A különbség aközött, amikor valamit hálával kérek, és nagyra vágyással követelek, hatalmas. Ég és föld. A hálás kérés ismeri Isten jellemét, és tudja, hogy Isten megad nekünk mindent, ami szükséges. A követelőzés viszont azt mondja Istennek, hogy ez járna nekem, de te nem adod meg nekem. Egyfajta sarokba szorítja Istent, ahol neki tennie kéne valamit, amit a saját jelleméből nem tenne meg. A követelőzésben mindig van egy vád és van egy ítélet. A követelőzésben, a nagyra vágyásban mindig van egy újjal mutogatás, hogy neked ezt vagy azt kéne csinálnod, de nem teszed. És ez és én ezt megértem, hogy ezt Isten gyűlöli. Hisz az egész kereszténységnek az egyik célja, a hitünknek az egyik célja, hogy Isten dicsőségét leleplezzük, az ő jellemének a nagyszerűségét. De a nagyra vágyás, ami összekapcsolódik egy követelőzéssel és egy hálátlansággal, azt mondja Istenről, hogy te nem vagy jó. Én kérek valamit jogosan, amit te nem adsz meg nekem. Úgyhogy az egyik dolog, amit Isten gyűlöl, azok a nagyra vágyó szemek. A következő a hazug nyelv. Az életünk egyik lényege az, hogy a tények, a valóság, az igazság szerint éljünk. A hazugság pedig semmi más, mint az, amikor én szavakkal megmásítom a valóságot. Az én szavaim egy más képet mutatnak, mint ami az ténylegesen. És ez veszélyes. Tudod, amikor én azt mondom, hogy a jég elég vastag, nyugodtan lépj rá, akkor azzal valakit veszélybe sodrok, ha a jég nagyon vékony, és beszakadhatsz, és az életedbe kerülhet. Ugyanígy az élet ezer területén kisebb sérelmeket vagy nagyobbakat okozhat az, hogy valaki hazudik. És persze nyilvánvaló hazugsága az, amikor valaki a saját érdekeit szem előtt tartva valamit saját maga, a saját érdekében meghamisít. De hazugság az is, amikor azt mondom, hogy nincs Isten. Hazugság az is, amikor azt mondom, hogy éljen az evolúció. Hazugság az is, amikor azt mondom, hogy a romantikus szerelem, ahol az egyetlen elkötelezettségem az, hogy boldog legyek, az csodálatos. Nem hazudok ezzel? Dehogy is nem. Ellene mondok a valóságnak, és nagyon sok kárt okozok vele. A hazug nyelvet Isten gyűlöli. Azt mondja, hogy az ártatlan vért ontó kezeket. És ezt értjük, talán nem is kell ehhez hozzáfűzni semmit. Legutóbb beszéltem a népirtásról, arról, amikor kiirtanak ember tömegeket csak azért, mert egy másik csoporthoz tartoznak, vagy mert valamilyen érdekünket sértik, vagy mert valamilyen koncepciónk szerint ők útban vannak, és ártatlan vért ontok. És nem arról van szó, hogy betört valaki a házamba, és megvédtem a családomat, és agyonütöttem a betörőt. Az nem ártatlan vér. Az ártatlan vér az, amikor bemegyek a nyugdíjas nénihez, és baltával leütöm, hogy elvegyem a 10.000 forintos nyugdíját. Isten gyűlöli a gyilkosságot. Terhesség megszakítás. Igen. Ugye ez is egy filozófiai alappal bír. Azt mondjuk, hogy ott van egy hazugság, ugye hazugságot beszélő nyelv. Az a magzat még nem egy ember. Az még csak egy sejt tömeg. Az olyan, mintha megölnél egy békát. Nem probléma. Ha nem akarsz gyereket, öld meg a békát. És egy hazugsággal kezdődik, de a vége gyilkosság, mert a Biblia szerint az a sejt csomag az egy ember, és Isten Dávidot az anyja méhében már ismerte, amikor az alaktalan teste formálódott, Isten már ismerte őt. Úgyhogy ez egy jó tabu lehet, nem? Én nem ölök embert. Nem ontok ártatlan vért. Lehet, hogy leszek katona, lehet, hogy leszek rendőr, és hogyha kell, akkor harcolok, ezzel nincs baj, de ártatlan vért nem ontok. Nem teszem. Nem lehet olyan ok, nem lehet olyan magyarázat, nem lehet olyan érv, hogy én ártatlan vért ontsak. Ez egy jó tabu. A gonosz terveket koholó szív. És ez az, amikor én fogom, és a szívemben, az elmémben éltetek egy gondolatot, ami gonosz. És nem feltétlenül arról van szó, hogy megtervezem, hogy fogom a nyugdíjas nénitől elvenni a 10.000 forintját, hanem bármilyen gonosz gondolatot én tervként sokáig éltetek a fejemben. És ez azért egy húzós dolog, azért nehéz, mert teljes egészében az én aktivitásomat követeli. Tehát én ezt újra meg újra előveszem, és eltervezem, és összerakom, és álmodozom róla, és sok házasságtörés így kezdődik. Egy gonosz tervet koholó szívvel. Ó, de én semmit nem csináltam. Dehogy is nem. Csak még nem vitted át a gyakorlatba. De azzal, hogy újra meg újra megteszed az elmédben, nem vagy már távol attól, hogy megted valóságosan is. Ugye a hegyi beszédben, Máté 6-ban, ha minden igaz, Jézus Krisztus a bűn szintjét a szívben elkövetett tettekre emeli. Tehát nem azt mondja, hogy akkor vagy gyilkos, amikor agyonlövöd, hanem akkor, amikor gyűlölsz, amikor haragszol és ebben élsz. Azt mondja, hogy nem akkor vagy házasságtörő, amikor ágyba bújsz a szomszéddal, hanem akkor, amikor a szívedben megkívánod, és a szívedben megteszed. Úgyhogy a gonosz terveket koholó szívet Isten gyűlöli. És ne ijedjetek meg, ki fogjuk ezt egyensúlyozni. Tehát, hogy... Jó, a rosszra sietve futó lábakat gyűlöli. És nem tudom, ismertek-e bajkeverő embert, aki alig várja, hogy beleköthessen valakibe. Aki szeret verekedni, szeret szóharcokba bocsátkozni, aki alig várja, hogy bajba kerülhessen. És vannak rosszra sietve futó lábak, aki imádja a pletykát, alig várja már, hogy mit tudhatunk meg a nem is tudom kiről, mondj valamit, na mi történt, vagy nem is tudom, Ez egy hozzáállás. Igaz? Péter, valamit. Átfutott a fejeden. Rendben. Oké. A hazugságot beszélő hamis tanú. A hazugságot beszélő hamis tanú. És szia Attila. Gyere, itt középen van még egy hely. Vagy itt elől is. Nézd csak. Ott. Úgyhogy a hamis tanú az ugye egy olyan ember, aki valamilyen fontos esemény vagy jelenség mellett vagy ellen állást foglal. Ugye? Ő lehet, hogy nem is tudja pontosan, hogy miről beszél, de a tanú az, akit megkérdezik, hogy láttad, amikor meghúzta a ravaszt? És akkor azt mondja, hogy láttam. És felismered? És azt mondja, hogy felismerem. És a tanú vallomása nagyon sokat tesz alatba. És a hamis tanú, aki valamilyen oknál fogva szándékosan mást mond, mint amik a tények, azt Isten gyűlöli. Ez elég közel van a hazugsághoz, ugye? Ott a hazug nyelvet is gyűlölte. De a hazug nyelvnél talán még nincs egy ilyen nagyon világos és szándékos ellenérdek, ahol azt mondom, hogy őt fogom sitre juttatni azzal, hogy hazudok. Hanem ott csak hazudtam. Ugye azt mondtam, hogy na, és akkor mi van? És beszéltünk erről, hogy ez nem egészen úgy van. De amikor hamis tanú vagyok, tudatosan, szánt szándékkal meghamisítok egy tényt, az probléma. Az probléma. Nagyon jó. Ida néni, nagyon jó. A rágalmazás tökéletes. Tehát nem nagyon jó. Az Ida néni az egy pletykás ember. Az Ida nénivel vigyázzatok, ne beszéljetek vele. és ez egy rágalom, rágalmazom. Hamis tanú vagyok. Állítok valamit, ami nincs úgy. És nem tudom, mi az motivációm ebben. Ezer dolog lehet, de rágalmaztam. Az ítélkezés, és akkor, hogyha Ida néni gondolatát fölvesszük, és nagyon köszönjük, hogy mondtad Ida néni, az ítélkezés is egy ilyen. Ugye azt mondom, hogy te tehetsz erről. Te vagy az oka. És lehet, hogy nem úgy van. Lehet, hogy nem én tehetek róla. Lehet, hogy nem én vagyok az oka. Lehet, hogy Isten akarta, hogy így legyen. És én csak átestem ezen. És légy óvatos a kinyújtott mutatóujjal. Mert könnyen olyasmit teszel, amit az Isten gyűlöl. És nézd meg, hogy nem olyan dolgok voltak itt, amik ilyen nagyon vallásos dolgok. Ezek elég praktikus dolgok, nem? Tehát ezek nem olvastunk ilyen furcsaságokat. Ezek mind olyan kategóriák, amik a valós világban szeretetben élni akaró embereknek létkérdés. Igaz? És van itt még egy, és ez a legpraktikusabb, az egyik legpraktikusabb, a testvérek között visszaszító ember. Ez gyűlöli még. A testvérek között visszaszító embert. Beszéltünk róla, hogy az egyik legnagyobb értékünk az egység. És hogy az egység egy olyan alapelv a kereszténységben, amit szinte minden fölé emelhetünk, amíg az az egység igazságban van. Tehát amíg megtörtek és alázatosak vagyunk, és a Biblia a betakarásunk, és be vagyunk töltekezve a Szent Szellemmel. Tehát alázatos, igazság szerint élő emberek vagyunk, addig az egység egy mindenek felett való elv. És azért hangsúlyozom ezt ki, mert létezik egység, amely gonosz. Létezik istentelen egység. A világ egy egységes világrendre törekszik, aminek nem az a célja, hogy végre Jézus Krisztust ültessék a trónra, hanem az a célja, hogy pontosan az, hogy az ördög ülhessen a trónra, és ő egy kézben irányíthassa a világot. Az egységnek nagyon nagy jelentősége van. mind az ördög számára, mind Isten számára. De az egyik dolog, amit Isten gyűlöl, az a viszájtszító ember. Az, amikor valaki vagy tudatlanságból, és akkor kisebb a bűne, vagy rossz szokásoknak engedve, és akkor is kisebb, vagy tudatosan valamilyen ellenséges szándékkal megoszlást szít. Nem tudom, tudtátok-e, hogy a Péter mit gondol rólatok? Főleg az Attiláról. Nekem legutóbb mondta. De most nem mondom el neked. Én ilyet nem tennék. Nem mondanám meg neked, hogy azt mondta neked. Azt mondta rólad, hogy... És így elközelebb jön a Péter. Sziasztok! És ti megnéztek rá. Hello, Péter. És Péter nem tudja, hogy mi van. Miért néztek rám így? És lehet ezt intelligensebben. Dávid fia Absalom megkeseredett Dáviddal szemben. És amikor Dávid visszaengedte őt az országba, Jeruzsálembe, akkor kiült a kapuba, és köszöntötte azokat, akik arra jöttek. És azt mondta nekik, hogy ha a királyhoz mentek panaszra, mondjátok el inkább nekem, mert a királynak sok dolga van, nem ér rá, hogy igazságot tegyen, de majd én segítek neked. És így írja a Biblia, hogy elrabolta az emberek szívét. Elrabolta az emberek szívét, és később, nem sokkal rá, Dávid egy lázadásba kezdett, ahol aminek a vége az lett, hogy aztán meghalt. De persze előtte ketté osztotta az országot, Dávidot mondtam? Absalom, tehát Absalom egy lázadásba kezdett, és a végén meghalt. De a lényeg az, hogy ő intelligensen kezdte, finoman, udvariasan, de a szívében ott volt egy szándék, amelyen meg akarta osztani a testvéreket. És ez az, amire azt hiszem, hogy nagyon kell figyelnünk, hogy olyan sok jó ok van, olyan sok jó érv van arra, hogy valamit miért tegyek meg, főleg, hogyha az alaphozzáállásom önző. Azért, mert én akarom. Azért, mert nekem kényelmesebb. Azért, mert meg vagyok bántva. Azért, mert igazam van. Igazam van. Tényleg azt mondta. De ki mondta neked azt, hogy ezt el is kell mondanod a többieknek? Van egy módszer arra, hogy hogyan bánjunk a hibával, hogyan bánjunk a bűnnel. Oda mész hozzá négy szem közt, és beszélsz vele. Szeretetben, megértésben. Ha éretlen, ha tudatlanság, akkor csak tanítod, befektetsz. Mint egy csecsemőtől nem várod el, hogy hé, ne köp ki a kaját, ha egy szeretetlek. Ki köpi még az elején? És te is oda mész hozzá négy szem közt, és annak megfelelően, hogy hol tart, bánsz vele. És aztán, hogy ha visszautasít, akkor oda mentek ketten vagy hárman, és azt mondjátok, hogy figyelj, Ne mondd már rólunk azt, hogy, mert tényleg ez olyan furcsa, és lehet, hogy van egy félreértés, hát ha segíthetünk. És aztán, ha utána sem oldotta meg, akkor mész a pásztorhoz, a fölötte lévő tekintélyhez. És megvan a rendje annak, hogy hogyan intézzünk el valamit, ami árt a többieknek. De a módok között nem szerepel az, hogy elkezdesz a háta mögött beszélni róla, és elhíresztelni, hogy mindenki tudjon róla. Hogy aztán az a pici probléma, ami csak itt helyben okozott gondot neked és egy-két embernek, hogy az aztán mindenkinek gondot okozzon. Ha van egy véleményed, ha az a véleményed nem építő, tartsd meg magadnak. Kit érdekel, hogy te mit gondolsz Gipsz Jakabról, és arról, hogy neki hogy kéne élnie? Kit érdekel, hogy neked mennyire nem tetszett az üzenet, vagy nem tudom ilyesmi? Szuper! Megvan rá a szabadságod, de tényleg, és még igazad is lehet, de tartsd meg magadnak. Mert az a vélemény, amit te elmondasz valaki másnak, az valaki másban egy megbotránkozást, egy komoly problémát fog okozni. Mondok valamit. Neked nem tetszett mondjuk a pásztornak az üzenete. És utána mindössze, tudod, ami a szívemen az a számon, azt elmondod ott néhány embernek, hogy hát szerintem ez nem volt jó ez az üzenet. Hosszú volt, és eltért a lényegtől többször, és a lényegről kellett volna beszélnie, és én ezt sokkal jobban csinálnám. Oké, elmondtad a véleményedet, de az a három ember, aki ezt hallotta, az legközelebb, amikor leül hallgatni az üzenetet, akkor már arra figyel, hogy vajon tényleg eltér-e a lényegtől. És tényleg észreveszi, hogy hosszú. Már 20 perce beszél. És mi történik? Őket ez a vélemény megrabolja az üzenettől. Mert a valóság az az, hogy Isten keni föl a pásztort, és használja őt annak az embernek a szívében, aki várakozással figyeli. Jó, lehet, hogy én nem beszélek valami jól. Lehetne ennél sokkal jobban beszélni, de ha te úgy ülsz itt, hogy hallani akarsz Istentől, akkor Isten engem, a bénát használni fog arra, hogy téged mégis szolgáljon. De ha a te szívedben ezt a várakozást tönkre tudom tenni, akkor ülhet itt, nem tudom, Billy Graham, te akkor se fogsz hallani semmit. A viszályt, a testvérek között viszályt szító embert gyűlöli az Úr, rabló, tolvaj. És kell, hogy legyen egy érettséged ahhoz, hogy ezeket az elveket szem előtt tartsd. És ne tedd ezt, akár bármelyiket, hogy ezek tabuk legyenek. Mert ha ezek tabuk, megvédik a te életedet, megvédik a békességedet, megvédik a nyugalmadat. Hadd mondjak egy másik példát, és itt ez mindegyik érvényesre, amiket itt átnéztünk. A házasság. A házasságban. A házasságban igazán kellene, hogy legyenek tabuk. Figyelj, két ember össze van kötözve, együtt élik az életüket, mind a kettő nyomorult bűnös, mind a kettő tele van hibával, mind a kettő tele van gyengeséggel. Gondolod, hogy ott nehéz tüzet gyújtani? Hát, mint egy benzines hordóba gyufát dobni. Hát, légy óvatos, legyenek tabuid. És figyelj, ezer okod lehet rá, hogy megtedd azt, amit sose lenne szabad megtenned. Igazam volt, megbántott, velem ezt nem tehetik, nem erre számítottam, arra gondoltam, hogy boldoggá tesz. Ezer elképzelés. És megteszed azt, amit nem lenne szabad. És mi az, amit nem lenne szabad? Mi egy kapcsolat célja? Mi a házasság célja? Maga a kapcsolat. És a kapcsolat célja a megismerés. Megismerni a másikat. És közösségben lenni. És önmagadat is, bingo. Tehát, hogy nyilván, oké, ha Istenben nézzük a házasságot, akkor a házasság az az intézmény, amely a legnyilvánvalóbban mutatja az ember és Isten kapcsolatát. Ugye milyen a kapcsolatunk nekünk embereknek Istennel? Olyan a kapcsolatunk, mint amilyen a feleség kapcsolata a férjével. Milyen nekünk Isten? Olyan, mint a feleségnek a férje. A férj szereti a feleségét, leteszi az életét érte. Ő érte él. Sose bántaná meg, sose érinti. Úgy kezeli, mint egy hercegnőt, egy királynőt. És szolgálja őt. Mit csinál Isten velünk? Ugyanezt. Leteszi az életét értünk, meghalt és él értünk, és szolgál minket. Tőle kérünk, és ő ad nekünk. Ő irányít, ő csinál mindent. Nem mi csináljuk, nem mi szolgáljuk őt. Az egy... Oké. Az csak egy eredménye, egy gyümölcse annak, hogy Isten szolgált minket. És az asszony tiszteli a férjét. Azaz nagyra becsüli, hihetetlen értéket lát benne. Úgy néz rá, mint egy királyra, majd hogy nem, mint Istenre. És mit csinálunk mi a gyülekezet? Imádjuk Istent. Tiszteljük őt olyan végtelenül, hogy amennyire csak lehet. Ő minden. És a minden pedig minket szolgál és szeret. Ámulatos, igaz? Na most ezt kellene, hogy leleplezze, illetve kimunkálja a földi házasság. Na most eleinte nem tudja leleplezni, mert nyomorult bűnösök vagyunk, úgyhogy a kimunkálás a lényeg. És itt van, amit Attila olyan nagyon jól mondott, hogy megismerjem őt és magamat. És tudod, arra jövök rá, hogy én egy bűnös ember vagyok, hogy annyi gyengém van, hogy annyi hibám van, annyi szeretetlenség van benne. Nem is tudtam róla, nem derült ki, amíg senki nem jött hozzám olyan közel, hogy ne bírjak már a napi 24 órában két mutatásban élni. De amikor már este le akarnék feküdni, akkor nem tudom, akkor olyan vagyok, amilyen valójában vagyok. Wow! És tudod, és az asszony azt mondja, Jóisten, ez az apró betűs rész, ezt miért nem olvastam el előbb? Jó. Szóval, a cél az egység. És mi az, amire a legjobban vágyunk mindannyian, nem? Barátságra, intimitásra, biztonságra, egy kapcsolatban, igazi szeretetre. Ismersz engem? Ismerlek. És szeretlek. Eltűröd, hogyha ha hibázom? Eltűröm. Intimitásra, bensőségességre, barátságra. És persze ott van az érzéki intimitás, a szex, ami csodás, de figyelj, az akárhogy nézzük, az életnek csak egy rövidebb szakasza. Tehát még hogyha, tudod, hogyha nagyon élénk, és csodás, tudod, házas életet élsz, akkor is az csak egy rövidebb idő az összes többi mellett. És az összes többinek kell jól mennie ahhoz, hogy az erotikus, az érzéki intimitás is meglegyen. Kell, hogy legyen egy baráti, egy testvéri, egy feltétel nélküli lelki intimitás. Igaz? Ez a lényeg? Viszont figyelj! És lehet, hogy ez megér egy külön alkalmat, és lehet, hogy jövő héten erről beszélünk. Öngyilkos dolgokat csinálsz. Sokszor. Tabuk. Ne érintsd az egységet. Ne érintsd azt, ami rombolja az intimitást. Olyan dolgokat teszel, amiket sose lenne szabad. Mondok egy példát. Nem törődő szavak. Könnyen odavágott vélemények. Indulat. Temperamentum. A férfiaknak ez talán külön probléma lehet. Dühös leszel, dühös vagy, haragszol, és odavágsz. És eleve te vagy az erősebb. És ráadásul a haragod pedig egy állattá alakít. Bármelyikünket. Gondolod, hogy aztán, amikor megnyugodtál, és azt mondod, hogy bocsánat, akkor azt az asszony elfelejti? Persze, igyekszik, de hát az neki is mostantól egy kihívás. Lehet, hogy hónapokba telik, míg elfelejti azt a haragot. Vagy, tudod, esetleg nem érett bizonyos módon is, és nincs betöltve Istennel úgy, hogy állandóan kap szeretetet, ami meggyógyítaná, el se tudja felejteni, nem is tudom a szemére vetni. Intimitást akarsz? Akkor vigyázz a haraggal, vigyázz a nyelveddel. Asszonyok, kritika? Szeretnétek rendet otthon? Ne hagyd itt az oknidat, mit tudom én, miért nincs elmosogatva, vagy az mondjuk lehet, hogy nem. Vagy vidd ki a szemetet, nem tudom, éles kis gyors nyelv, ami ezt ne rakd ide, ezt tedd oda. Egy férfi ezt nagyon rosszul viseli. Ne viccelj, ő a király. Csak nem beleszólsz a király életében. Mit csinálsz? Olyasmit tapogatsz, amihez hozzá se érhetnél. Az én uram, a király itt hagyta az okniát. Megengedi az én uram, hogy elvigyem az okniát, és eltegyem. Nevettek, nevetsz? Persze, hogy nevetsz. De aztán csodálkozol, hogy nincs intimitás. Hogy úgy néztek egymásra, mint a lövészárokban egymással szembe, puskával és kalappal. Ki mikor fog odalőni a másiknak? Észrevétlenül, sokszor öntudatlanul, rombolva azt, amire a legjobban vágysz, az egységet. Úgyhogy tabuk. Inkább leharapom a nyelvem, mielőtt azt mondom, hogy. Miért? Mert van egy magasabb cél, egy fontosabb cél annál a sérelemnél, annál a kis indulatnál, annál a rendnél, hogy az miért nincs ott, és miért nyomtad meg a közepén a fogkrémet, a végén kell nyomni, meg fordítva raktad föl a WC-papírnál megint. Hülye vagy? Ezt szóvá teszed? Főleg, ha tudod, hogy a másik agybajt kap tőle. Nem tudod elviselni a kárt? Nem tudsz eltűrni ennyit sem? Ennyire éretlen vagy? És most ne haragudjatok, hogy így kitörök, de... De ha ezután azt mered nekem mondani, hogy tudod, a feleségem nem enged közel magához már 2 hete, akkor csak azt tudom mondani, hogy gratulálok. Ügyes vagy. De ugyanígy fordítva, a férjem nem beszél velem. Tudod, miért nem? Mert lehet, hogy veszélyes veled beszélni. Úgyhogy beszéljünk ezekről? Így külön, legyen ez téma? Mert kellene, hogy legyenek tabuk, amikhez nem nyúlunk. És megmondom, hogy a tabu szó miért fontos. Mert a tabu az valami olyasmi, amit nem mérlegelsz. Azt már mérlegelted előtte. És amikor eléd kerül, akkor csak egy nagy piros lámpa van. Ne érintsd! Tilos! Ha nem tabu, akkor úgy gondolkozom rajta. Hát, ez most eléggé bosszant ahhoz, hogy odavágjak. Vagy nem eléggé? De azt hiszem eléggé. Hát, hogy tehető velem ilyet? Hát, jó, milyen jó, megmondom neki. Odavágok. És jön a düroham. Mert nem volt tabu. Ha valami nem tabu, akkor a szívem fölkapja, és mi az egyik dolog, amit gyűröl az Úr? A gonosz terveket koholó szív. És lehet, hogy a dürohamomat nem kell sokáig koholni. 3-4 másodperc, 10 másodperc, 20, fél perc, és már oda is vágok. De ha tabu, akkor még az elején, amíg pici, tudod, épp hogy meggyulladt, eloltom. És oké, megígértem, hogy ezt kiegyensúlyozom, és itt be is fejezzük. Az egyensúly ott van, hogy ez nem törvény. Senki nem tud így élni. Ezt értitek? De attól nem mondhatom azt, hogy ez rendben van. Ez nincs rendben. De mi nem tudunk így élni. Mi emberek vagyunk, bűnösek. Tehát mi az ellenkezőjét tesszük. Róma 7. A jót, amit akarok, nem teszem, de a rosszat, amit nem akarok, csak azt teszem. Azt a törvényt, mint a gravitáció állandóan hat, azt a törvényt találom magamban, hogy a bűn megvan bennem. Ha nem figyelek oda, már követem is el. Ha odafigyelek, akkor nem akarom, de mégis elkövetem. Őrület! Ki szabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből? Így kiáltott föl Pál, Róma 7-ben. Pál, 10 nem tudom hány évnyi kereszténység után. A nagy apostol, azt mondja, hogy ki szabadít meg? És azt mondja, hála Istennek az Úr Jézus Krisztus. És mi képtelenek vagyunk, és azok maradunk. De a képtelenségünk Krisztushoz kerget minket. És ott vagyok, és készülök leüvölteni az asszonyt a konyhából, és azt mondom, hogy Uram, segíts, mert én mindjárt leüvöltem az asszonyt. És hibál, és ez nincs igazam, bocsáss meg, Uram. És valami történik, a Szent Szellem betölt, és csak csendben maradok, és dühösen kimegyek. És az se a legjobb, de... És aztán imádkozom egy picit, Uram, segíts, kérlek, miért kell nekem így élni? És akkor azt mondom, és akkor visszajövök, és azt mondom, hogy bocsáss meg, drágám. És akkor már szeretem. És utána, mivel egyre jobban látom, hogy mekkora állat vagyok, ezért reggel már így kelek föl, hogy Uram, tölts be engem, ne engedd ki az állatot, és tudom, hogy te szeretsz engem, tudom, hogy mindent nekem adtál, és én vagyok a te királyod, és a fiatként szeretsz engem, és a feleségem a királynő, és csak tölts be, megvan mindenem veled. És így élem az életemet. Miről beszéltünk legutóbb? Megtagadom önmagamat, felveszem a keresztemet, és követem őt. De, ha kudarcot vallasz, ne lepődj meg. 1 János 1. Aki azt mondja, hogy nem vétkezik, önmagát csapja be, és hazuggá teszi őt. Mind vétkezünk. Ez normális. De nem adunk igazat neki. Nem mondom azt, hogy ez rendben van, hanem azt mondom, hogy Uram, hibáztam. És mit kell tennem, ha hibázok? 1 János 1. Itt a megoldás, és ezzel élek, ez a rutinom, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Mit csinálok? Megvallom. Azaz vezeklek? Dehogy is, megvallom. Egyetértek. Bocsáss meg, Uram, ez hiba volt. Ez nem helyes, ezzel nem értek egyet. és ő azonnal helyreállít. És én nekem mit kell csinálnom? Kötelességem azonnal helyreállni. Mint egy te, tudod, itt egy teher a vállamon, leveszem. Jó, köszönöm, de akkor mit görnyedsz még mindig? Hát nem tudom, még kell egy kicsit görnyednem. Nem kell, már levettem a terhet. Egyenesedj föl, és járj szabadon. Ne hordozd a bűneidet. Engedd el őket, mert ki lettek fizetve. De érts egyet Istennel, egyrészt azért, mert ezt kéri, és így illik, de másrészt azért, hogy a saját agyadnak küldj egy üzenetet, hogy ez nem helyes. És ha 100-szor elesel, 101-szerre már egy picit tudni fogod, hogy ó, megint arra készülök, amit igazából nem akarok. És könnyebbé teszed a választást idővel. Nem üvöltöm le az asszonyt. Nem veszem elő a kis hegyes nyelvemet. Az egység fontosabb a rendnél. Intimitást akarok úgy, hogy tisztelni fogok, és szeretni. Szeretni és tisztelni. Úgyhogy hát ennyit a tabukról. Mondjuk el egy imát, és aztán, ha esetleg hozzászólnátok, az jó lenne. Drága Jézus, kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat a szívünkben, és adj nekünk tabukat. De ne úgy adj nekünk, mint a törvényeket, amiktől aztán félünk, hanem egy szívbeli meggyőződésként, olyan szabályokként, amik megvédenek minket a saját hülyeségeinktől. Védelemként ad ezeket. És ha esetleg nem vagy benne biztos, hogy megvan az erőd ahhoz, hogy megáld azt, amit nem akarsz megtenni, akkor csak mondd azt Jézusnak, hogy gyere be az életembe. Segíts. Segíts, Jézus. Te haltál meg a bűneimért. Te adsz örök életet. És te vagy az, aki aztán élsz bennem, és neked van erőd mindenre. Csak egyszerűen hívd be Jézust az életedbe. Mert nélküle hiányolod az erőt, amivel a tudásodat végrehajthatnád. A te nevedben imádkoztunk, Jézus Krisztus nevében. Amen.